Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na nézzük, Kolumbia van terítéken, ahogy azt már az előző óra végén beharangoztuk, úgyhogy erről fog nekünk most első körben beszélni Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, hát most ugye egészen szeptemberig dél-amerikai körön vagyunk.
Igen.
Kivéve az milyen esélyadásokat, amilyen külön téma, és hát most Kolumbia lesz a téma. A fekvése nagyjából jó behatárolható, tehát az a legészakibb ország dél-amerikában.
Zoli, lehet, hogy távolabb kerültél a mikrofontól, mert elment a hangod.
Nem, most itt vagyok. Szorosan rásimultam, úgyhogy...
Aha, jó.
Így jó.
Jobb volt az előbb, de mindegy, ez van. Igen, hallunk, jó.
Jó, oké, jó, elnézést kérek. Jó, tehát 1,1 millió négyzetkilométeres országról beszélünk, ami egyébként nagyon nagy országi európai léptékkel nézve, mindegyik európai országnál nagyobb, csak hogy ha Európához számoljuk Törökországot, ami azért nem valós, de mindegy, Törökország 280 ezer négyzetkilométer, annál is majdnem 50%-kal nagyobb. És mondjuk az USA területének az 1/8 vagy 1/7, ha így nézzük, és 50 millióan lakják csak, tehát egy eléggé úgymond gyérrel lakott ország, de a terület az mindenképpen hatalmas. A nevét Kolumbusz Kristóf után kapta, de nem a spanyolok adták neki a nevet, mert a spanyolok gyakorlatilag New Granada vagy Granada néven használták, majd 1819-ben, amikor Simón Bolívar felszabadította ezeket az északi dél-amerikai országokat, azok a függetlenséget elnyerték, akkor lett Gran Colombia a neve. Tehát tulajdonképpen a dél-amerikaiak adták Kolumbusznak ezt a fajta tiszteletet. Az országnak a földrajza roppant változatos, tehát ha nézzük, akkor gyakorlatilag, hát az Andok-hegységről hallottunk, az hosszából szeli úgy nagyjából a part mentén ketté az országot. Az Andok gyakorlatilag egy nagyon magas és széles hegység, a legmagasabb csúcsai azok 5700 méter fölött vannak, tehát ezek az örök hó telete. És a főváros Bogota is egyébként 2600 méteren van, ott 7 millió lakossal, tehát a lakosság gyakorlatilag egy hetede a fővárosban lakik. Az északi rész az a Karib-tengeri partvidék, ez kapcsolódik a keleti, illetve a nyugati rész, az pedig a csendes-óceáni partvidékhez. Az országnak nagyjából a 60%-a erdő, aminek kb. 80%-a esőerdő, tehát ez itt már az Amazonasnak is a vízgyűjtő területénél vagyunk nagyjából, és 40%-a művelhető. Szóval azért dimenzionálisan nagyjából lehet látni, hogy mekkora ez az ország. A mókás, mert a Bogota repterét Eldorádónak hívják, és ugye ez az Eldorádó fogalom, ez az arany iránti keset, ez egy ilyen hát fantázia néven még senki nem találta meg. Szintén Kolumbiának vélik ezt a helyet, ahol minden aranyból van. Ez egyben mutatja, hogy volt aranyuk, tehát és van is mai napig is nagyon komoly aranyuk. Tehát ez egy ilyen legendás hely. De érdekes módon egyébként nem a nagy indián törzsek lakták ezt a részt, tehát nem az aszték, maja és így tovább, hanem itt én nem tudtam megjegyezni a nevét annak a törzsnek, amelyik itt élt, de egy nagyon komoly kultúrát tartottak fenn, ameddig nem jöttek a spanyolok, és ezt gyakorlatilag helyére nem tették. Na most az ásványi kicsit...
Csipcsák voltak, azt hiszem ők, akiknek a sportját is felevenítettük.
Igen, így van. Na most... Azt kell tudni, hogy ásványi kincsekben is nagyon gazdagon el vannak látva, talán picit emiatt szerencsésebb a sorsuk Venezuelának, tehát nincs annyi olajuk, mint Venezuelának. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag nekik 2000 millió hordójuk van, ami a 34. a világban, a Venezuelának mondjuk a 300 ezer millió hordóhoz képest, tehát azért lehet látni, de még ők is ebből vígan exportálnak. Ővék Dél-Amerika legnagyobb szénkészlete, ebből is exportálnak. Gyakorlatilag nemes és színes fémek rengeteg van, tehát arany, ezüst, platina, réz, nikkel, amit akarunk, vasér, bauxit, tehát minden van, és egyébként a világ első számú zafír kitermelője ez az ország. Tehát azt lehet mondani, hogy itt tényleg minden van. Na most a mezőgazdaság az hasonló, tehát a kolumbiai kávét azért nem kell bemutatni. Tehát,
most jól is jönne. Most jól is jönne egy csésze.
Hát akkor valahogy szervezzétek, de lehet, hogy már lekésted. A világ negyedik legnagyobb termelője, viszont azt mondják, hogy a mild arabikával pedig az első számú. Uh-huh. Banánban nagyon elő vannak, rizs, dohány, tehát a gabonákban, kakaóban minden van, és ami egyébként mókás is egy kicsit átkötés, az a kanabisz. Tehát a, ugye a kokainról...
Kíváncsian vártam, hogy ez mikor kerül elő ez a gazdasági...
A jó ír az, hogy 2000... nekik a kokain egyébként egy probléma, és érdemes rá pár szót szentelni, mert az éghajlat nagyon fekszik, és ugye a kokainnak kétfajta, tehát a kanabisznak kétfajta felhasználása van, egy orvosi, és van ugye ez a szabadpiaci, ami kábítószerként történik. Na most engedélyezték 2017-ben az orvosi termelést, tehát gyakorlatilag ellenőrzött módon, de az azt megelőző évtizedekben, amikor mindig hallottunk a különböző kartelekről, filmek is készültek erről, az egy legendásan erős iparág volt. Pár adat, hogy egy kicsit értsük, hogy ez a kokain üzlet, ez mekkora üzlet. Gyakorlatilag egy 2004 körüli adat alapján az USA-nak az importjának a 80%-át Kolumbia vitte be, tehát a kolumbiai kartelek adták el, közel 100 000 hektáron dolgoztak, a legtöbbször egyébként a ilyen esőerdőkben eldugott helyeken, ahol azért nehezebben volt megtalálható, ugye hát ebben a ország területének ugye beszéltük 60%-a erdő, 80%-a esőerdő, közel a fele esőerdő, és emiatt azért nehezen megközelíthető lakható, tehát ilyen szempontból azok a filmeket, amiket az ember lát, ezek valójában tényleg így voltak. Na most, hogy az üzlet miért virágzott, akkor a néhány ilyen irányító szám, az előállítás az körülbelül így a internet adatok alapján 1500 dollár per kiló, tehát a kiló két jára a kokainnak, míg viszont a piaci ára az USA-ban az 50 ezer dollár per kiló. Tehát gyakorlatilag egy 33-szoros ár is van ebben a termékben, amire azért úgy nagyjából el lehet képzelni, hogy már érdemes küzdeni illegális módokon is, és ezt meg is tették ők ott elég szép számmal. Úgyhogy azt lehet tudni, hogy ez körülbelül nekik egy éves szinten egy olyan 8 milliárd dolláros üzlet volt. Uh-huh. Nyilván ez is megy. Kolumbia közel áll Amerikához, egyik legnagyobb kereskedelmi partner, az USA minden erővel nyomja ezt, és hát látjuk, hogy ez egy elég komoly harc, próbálják visszaszorítani, meglátjuk, mi lesz a vége, de azt tudni kell, hogy ők kokainban talán most már a legálisban is elő lesznek, az illegális meg pusztítják, ahogy lehet. De az ország adottságai sajnos vagy szerencsére a kanabisz termelésre nagyon alkalmasak. Még ami a mezőgazdaságot érinti, és fontos tudni, hogy közel 23 millió, majdnem 24 millió szarvasmarhájuk van, ami a világon a 13. legnagyobb szarvasmarha tenyésztővé teszi. Azért ez a 23 millió, ez a lakossághoz mérten nem kevés. Csak hogy értsük ezt, Magyarország az a világranglistán a 110. 760 ezer szarvasmarhával, tehát mi maxi jó esetben ilyen 1 a 12-be vagyunk, ők meg 1 a 2-be. Tehát azért ez egy elég komoly arány. Most még a röviden az iparágokról, minden van itt is, tehát ahogy látjuk, textilipar, élelmiszeripar, tehát az élelmiszeripar gyakorlatilag nagyon-nagyon széles, hát ezt lehet látni ebből a mezőgazdasági lehetőségből is. A bányaipar, amit egyébként nyitott a külföldiek számára, szintén egy nagyon gazdag lehetőséget ad, és hát rengeteg gyártásuk van, tehát gyártanak ők nehézipari termékeket, elektronikai termékeket, autóban a Renault-nak, Mazda-nak, Toyota-nak, Chevrolet-nek van itt gyakorlatilag összeszerelő üzeme. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon gazdag ország, és ásványi kincsekben, mezőgazdaságban. A fő exportja az olaj, szén, nagyjából kávé és az arany, amit mondanak. És ennek a legnagyobb piac egyébként érdekes módon nem Európa. Európában is átkörül a kávé, csomó minden, de ők Amerikán belül kereskednek, és itt a Mercosur-ra így olyan, hát ilyen EU hasonlattal élve, egy kicsit ilyen EU utóképződmény, amelyik egyrészt szabadkereskedelmet biztosít a kontinensen belül. Vannak állandó tagjai, vannak megfigyelő tagjai, Kolumbia nem alapító tagja. Venezuela például alapító tagja volt, tehát Brazília, Argentina, Uruguay, aztán Paraguay és Venezuela volt, de Venezuelát azt most felfüggesztették a Maduro ideje alatt, tehát ez egy kicsit problémássá vált. Tehát nagyjából ennyit lehet tudni erről az országról. Uh-huh. Nagyon gazdag ország, nagyon erős ország, de Dél-Amerikában egyébként nem a meghatározó ország, mert Brazília, mint G10-es ország simán erősebb, és Argentina is előtte van. Most az adórendszer, ami erre az országra épül, az egy teljesen tradicionális adórendszer. Tehát igazából azt lehet mondani rá, hogy semmilyen olyan nagy kedvezmény nem láttunk, amiért egyébként Kolumbiába érdemes lenne menni, kivéve, hogyha az ember ezekkel az országadottságokkal akar valamilyen módon foglalkozni. Van nekik áfájuk, tehát ami azért a kontinensen nem mindig szokásos, de 19%. A társasági adója így európai szemmel, vagy a mi szemünkkel nézve ijesztően magas, mert 33%. Ráadásul van egy ilyen minimális adójuk, ami a saját tőkének a 1,5%-át veszi társasági adó alapul. Azt mondják, 2020-ban ez a rendszer ki fog menni, de mindenképpen azért mutatja azt, hogy itt a társasági adót komolyan veszik. Tehát ez egy azért ilyen szempontból egy, hát nem mondom, hogy ijesztő, én nagy kedvezményekről egyébként nem olvastam, tehát más országokban lehetett látni, hogy különböző ilyen szabadkereskedelmi területek vannak. Én ahogy így böngésztem Kolumbiát, nem nagyon találtam ilyet, de úgy tűnik, hogy nincs is rá szükségük, mert a bányaipar, mezőgazdaság annyira erős és robosztus, hogy valószínűleg megadja nekik ezt az árést. A személyi jövedelemadójuk az gyakorlatilag 19-39% között mozog, tehát erre is azt lehet mondani, hogy semmi különös, ami azt jelenti, hogy egyébként az országnak az adóbevételeire valószínűleg véletlenül szüksége van. Mondok egy sarokszámot, hogy a költéseik is jelentősek, mert közel a GDP 4%-át költik a 250 ezer fős hadseregükre. Tehát azért azt lehet, azt látni lehet, hogy ez az ország sokat kell, hogy adót beszedjen ahhoz, hogy fönn tudja tartani azt a működését. És most nem csak a drogra gondolok, de azért ez a környék nem egy egyszerű környék. Láttuk ezt Venezuela kapcsán és így tovább. Viszont ahogy én láttam, ellentétben Venezuelával, még döntően Oroszországból szerzi a fegyvereit, itt egy sokkal erősebb USA befolyás van. Mind kereskedelemben, mind pedig ilyen fegyverzet szempontjából is. Úgyhogy Kolumbia sok szempontból egy nagyon izgalmas ország, utazási célpontokban rengeteg lehetőség van, viszont adójogi szempontból én semmi különöset nem találtam. Maga az ország különleges, de adójogilag szerintem nem egy különleges terület, de szerintem ez Dél-Amerikában is fogjuk látni, hogy ez a terület nem kapkod külföldi befektetőkért. Tehát aki idejön, az 100%-os leányvállalatba tud bányászni, ha megfizeti a koncessziót, és akkor tényleg valószínűleg talál is egy csomó mindent. Ezért nagyon nagy aranyexportőrök, és így tovább, mint ahogy beszéltük a drágaköveknél is, de egyébként semmi különöset nem tesz adójogilag befektetői oldalról.
Világos. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, hívjuk Botondot, hogy mit tud elmondani Kolumbiáról. Jó munkát neked, és szép napot.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Kolumbiáról, és ugye említettük, a következő körben dr. Feledi Botond teszi ugyanezt.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovatállandó szakértője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát Kolumbiáról nehéz nem a drogkarteleken keresztül beszélni, hogy a politikát is átszövik a korrupciójukon, vagy korrupciós vonalakon keresztül. Nem tudom, hogy ez mennyire van még így, mennyire felszámolható ez egyáltalán.
Egyszer sem hangzott el Pablo Escobar neve, aki hát az amerikai Egyesült Államokkal majdnem háborúba sodorta annak idején Kolumbiát, meg ki akarta fizetni az államadósságot, és dollárbankjegyekkel fűtött, hogyha nagyon fázott, de mennyire uralja a kolumbiai hétköznapokat a kokain biznisz?
Húha, igen, tehát hogy mennyire a tudatmódosítószerek története az ország története, azért ebben több hullám van, mint amennyi kívülről látszik. Tehát eleve, amikor ugye ez a nagyon híres terrorszervezet, a FARC, tehát ez a tulajdonképpen a kommunista pártnak a fegyveres szárnya volt több évtizeden keresztül a Kolumbiában. Ő is csak a politikai viszonyok miatt alakulhatott úgy, hogy egyáltalán a létezését a vidéki falvakban megtalálta és a támogatottságát. Ugyanis Venezuelával szemben, ahol folyamatosan mindenféle kis helyi földesurak háborúztak egymással, ehhez képest Kolumbia gyarmatosítás után egyébként rögtön egy kisebb polgárháború szakasz után persze képes volt nemzeti frontot alakítani a konzervatív és a liberális erőkkel közösen. És ugye ebből a kommunisták azért, mint alkotó tényezők kiszorultak, tehát a liberálisokhoz csatlakozva a mérsékeltek részt vettek, de az igazán radikálisok a 60-as évek legelején végül is elindították ezt a fegyveres ellenállást, ami aztán meghatározza az ország történetét. És ugye a kérdésedre itt jön be a válasz, hogy 20 éve működik egy kvázi fegyveres ellenállás, és csak 1982-ben döntenek úgy, hogy a kokára kivetnek egyfajta adót, 10%-os adót a saját kontrolljuk alatt lévő területeken. Mert egészen addig a kommunista ideológia szerint nem tudták támogatni a kokaint, meg a kokain termesztést és illegális kereskedelmet, tehát ideológiai okok miatt nem vettek részt ebben. Tehát 20 év kellett ahhoz, hogy ez a szervezet végül is rájöjjön, hogy ebben azért óriási pénz van, és akkor onnantól kezdve viszont egy egészen veszélyes szervezet lett. Úgyhogy még a hidegháború után is hihetetlen félelem volt. Ugye 2000 környékén tetőzött maga ez a szervezet, amikor már tényleg a drogkereskedelem egészen brutális mértékben jellemezte őket is, a mexikói kapcsolatokat is, és azt, hogy az USA egészen kiemelt katonai partnerként kezdett tekinteni a kolumbiai kormányra. Mert hogy rájöttek mind náluk Bogotában, mind Washingtonban, ha nem támogatják meg ezt a kormányt, akkor eleshet. Tehát itt lehet egy ugyanolyan kvázi ukrán, vagy valamilyen líbiai állapot, ahol egyszerűen a kormányzat nem is létezik, vagy csak a saját városát véd, de semmi más az országon kívül, és ezt viszont már Washington sem akarta. Úgyhogy onnantól kezdve elindult a felszámolás, ami olyan sikeresen zajlott, hogy 2016-ban ugye szavaztak arról, hogy akkor a szervezettel kvázi egy kormányzati béke kötődjön, és sikerült ezt leépíteni. És akkor itt jön a második csavar a történetben, hogyha valaki megnézi a grafikonokat, hogy hogyan alakult a, amit Zoli is emlegetett, hány hektáron terveztenek kukát, kiderül, hogy ez ugyan bezuhant a 2010-es évek elején, de mostanra nem, hogy visszanőtt, hanem egyenesen brutálisan növekszik, és már majdnem 200 000
hektáron. Ezt már annak idején is, ugye, amikor próbálták megfejteni Pablo Escobar sikereinek a titkát, akkor azt mondta, ott is valami olyasmi körvonalazódott, hogy a szegény termelőknek egyszerűen ez ad egy olyan bevételi forrást, a koka cserje, amit nem lehet überelni mással, és ez kell, ez a bevétel ahhoz, hogy ne nyomorogjon a család, és hogy ezért például a drogbároknak, akik ugye azért szociális intézkedésen keresztül még erre rátettek a vidéki lakosságnál, nem volt nehéz dolguk az alapanyag beszerzésénél. Lehet, hogy most is ez van a háttérben, hogy egyszerűen nincs jólét, nincs, nem tud a központi kormányzat olyan szociális hálót felépíteni, ami kifogná a szeret a koka termesztés vitorlájából?
Egyfelől igen, természetesen ez tehát, hogy annak a vidéki rétegnek, aki valóban az országnak ezen az elvált részein itt se úgyse részesedne az országnak az előre meneteléséből, ott nem nehéz néhány 10 vagy 20 vagy 100 dollárért szerezni termesztőket és működtetni velük a farmokat. De ezt azért arányaiban, ha elhelyezzük, tehát a FARC legjobb időszakában sem volt egy több milliós szervezet. Tehát itt nem arról van szó, hogy persze óriási területet az ország egyharmadát kontrollálta a csúcskorában, de ennek a lakossága meg azért még mindig egészen aprócska volt. Tehát, hogy igen, itt mondjuk beszélhetünk néhány tízezer emberről a becslések szerint, akik ebben részt vesznek, viszont most azzal, hogy kiesett a helyi szervezet, megjelentek a közvetlen mexikói drogkartellek, akiket ugye Mexikóban amúgy is mondjuk, hogy megzavartak a drogháborúval, vagy lendületben voltak, ahogy tetszik. Tehát most kifejezetten mexikóiak kezdték el visszaépíteni pontosan a kiesett korábbi harcosokkal, az általad emlegetett már megszerzett vagy gyakorló falvakkal a termesztést, és ezt egészen durván sikeresen megszervezték. Úgyhogy most ez zajlik az országban, és az Egyesült Államok éppen emiatt kiemelt partnerként tekint megint a kábítószer elleni küzdelem jegyében arra, hogy Kolumbiát NATO globális partnerként felvegyék, hogy Trump elnök el akart látogatni tavaly decemberben. Tehát nagyon fontos, hogy itt meg tudják állítani.
Hát akkor megnyugodtunk, mert itt se az oroszok, se a kínaiak nem lesznek jelen ebbe az országba, gondolná az egyszerű riporter.
Hát orosz barátaink inkább Nicaragua felé szoktak kacsingatni, meg Venezuela felé. A kínaiak természetesen mindenütt ott vannak, de azért alapvetően tényleg azt kell látni, hogy itt nagyjából a 60-as évek óta az Egyesült Államok egy nagyon erős szövetséges tud magának. Tehát itt olyan fegyvereket engedélyeztek a kolumbiai hadsereg számára Washingtonból, amit nagyjából sehol máshol ezen a kontinensen, különböző okos lövedékeket, ami mutatja, hogy tehát itt a kiképzések tényleg komoly kiképzések voltak, itt részt vettek a kartellek felszámolásában, és technikai eszközökkel is segítették a kormányzatot, és ezt a kormányzat is látja. Éppen ezért, és itt jön az érdekesség, ugye nincsen most egy ugyanolyan populista lendület Kolumbiában, mint amit látunk Venezuelában, Brazíliában, vagy majd esetleg a többi országban itt a környéken, hanem egy egészen mérsékelt Iván Márquez nevű elnöket választottak meg, ugye elnöki rendszer van, akinek a kortes beszédjeiben a kreatív iparról, a technológiai fejlesztésről, törvényességről, a bíróságok szerepének elismeréséről van szó, sőt, no, a klímaváltozásról is beszél.
No, hát egész európai erre.
Hát főleg ugye... mondhatjuk-e még?
Igen.
De minden esetre biztos, hogy tehát egy nagyon jobboldali, konzervatív, de visszafogott a Bolsonaro meg a többi jelenleg vele párhuzamosan futó egészen populista jobboldali latin-amerikai vezetőkhöz képest, és hát ezt akarta a név, tehát hogy itt megválasztották közvetlenül. Amit látszik, hogy azért ebben az egész történetben valahol a lakosság is szépen edződik. És hát erre jön rá most már feltehetőleg több mint egy millió venezuelai menekült, akik az országban vannak, akikkel szemben vannak kisebb atrocitások, de egyébként még mindig azt látják, hogy akár a gazdasági fejlődéshez hogy fog hozzájárulni ez az emberi tömeg, aki most érkezik az elmúlt éveken át az országnak a fiatalán keresztül.
Sőt, ugye, mivel Venezuelában nem nagyon szeretnek segélyt osztani, mert nincs itt semmi látnivaló, alapon politizál a jelenleg regnáló elnök, ott osztják szét a segélyeket, ami szintén felértékeli Kolumbia szerepét a régióban, gondolom én.
Így van, és ezt Kolumbia is tudja, sőt, hát ha már ebben a konfliktusban nézzük a szerepét, Kolumbia volt az, aki nem volt hajlandó aláírni a limai csoportból azt, hogy esetleg fegyveresen nem avatkozik be szükség esetén.
Hát ha ilyen hadseregem lenne, ha ilyet én se írnék alá.
Hát azt igen, gondolom. Meg ott a határon azért elég nagy drogparti van, tehát ott azért éppen venezuelaiak is néha átjönnek kolumbiai oldalra, volt ilyen két hete, és csak tiltakozó jegyzéket küldtek, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy háborús hangulat van, csak egyszerűen használják, eddig is használták, és ezután is használni fogják a fegyveres erőt a helyi problémákkal szemben. Mm-hmm. Nagyon érdekes viszonyrendszer ez, egy picit kilóg azért Kolumbia a drog miatt is, meg más politikai hagyatékok miatt is, de a stabilitásra egyébként van esélye. Tehát, mm-hmm. hogyha ezt ügyesen megcsinálják, az FDI mutatót most ezt még nem hozzák, de hogyha itt egy picit ügyeskednek ezzel, és a mexikóiakat sikerül kiszorítani, ettől pedig ehhez minden segítséget megkapnak majd az amerikaiaktól.
Oké, nagyon szépen köszönjük Botond a beszámolót, megint egy érdekes szeletét ismerhettük meg a világnak, hála neked, köszönjük, és akkor jó munkát a hétre.
Nektek is hallgatóknak is.
Szervusz, szép napot!
Ja.
Na, hát dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnk beszélt még nekünk Kolumbiáról és a drogbárokról, az ottani viszonyokról.
Írja is a hallgató, hogy Escobarról csinált a Netflix egy nagyon pazar sorozatot, kiválóan mutatja be az időszakot és az amerikai-kolumbiai hatóság kapcsolatát, csak ajánlani tudom, minden Escobar film nagyon tanulságos. Javier Bardemnek és Penelope Cruznak is van egy Escobaros filmje, az is egészen tanulságos, és tényleg olvassatok Pablo Escobarról, mert elképesztő, amilyen sztorik vannak azzal a palival kapcsolatban. A legutóbb, amit olvastam, hogy miután őt ugye likvidálták rossz nyelvek szerint az amerikai, a hírek szerint a kolumbiai hatóságok, a vízilovai elvadultak, és ma már vadul szaporodnak a kolumbiai erdőben, úgyhogy egy teljesen arrafelé ismeretlen állat kezdett gyökeret verni. Hála ugye az egykori drogbáró.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.